Jó napot kívánok! A Duna Televízió híradójának külön kiadását látják. A vasfüggöny átvágásának 20. évfordulója alkalmából emlékülést tartanak a parlament felsőházi termében. Ez mindjárt kezdődik, addig nézzük, hogy tulajdonképpen miért van ez az egész mai emlékezés és az emléknap. 20 évvel ezelőtt szűnt meg a vasfüggöny Magyarország nyugati határán. A két rendszert elválasztó elektromos és műszaki zár elbontása 1989. május 2-án kezdődött meg. Felszámolásával az eszmék, gondolatok és az emberek szabad mozgását évtizedekig akadályozó válaszvonal szűnt meg. A vasfüggöny fogalma Winston Churchill brit politikustól származik, aki először a Truman amerikai elnökkel folytatott levélváltásban használta a kifejezést, majd 1946. március 5-i fultoni beszédében. A kezdetben képletes, majd fizikai valósággá vált elhatárolás Európa kettéosztottságának metaforája lett, és évtizedekig betöltötte azt a szerepet, amit Sztálin és kommunista vezetőtársai szántak neki. A szocialista tábor országainak hermetikus elzárását Európában, szárazföldön, levegőben, vizen és az éterben. Nyugaton a magyar-osztrák határt, illetve délen az ellenségnek kikiáltott Titói Jugoszláviával közös határszakaszt lezárták, és már 1949-ben megkezdődött a műszaki zár, a határmenti drótakadály és aknazár telepítése. Az osztrák határszakaszon 356, a jugoszláv részen 630 km hosszan egy és két soros drótakadályt építettek, amelyet aknamezővel egészítettek ki. A Sztálin halála utáni enyhülés és a megváltozott politikai körülmények miatt 1955. júniusában az építkezéseket befejezetnek nyilvánították, és a magyar kormány döntése alapján még az év októberében megkezdődött, 1956 őszére pedig gyakorlatilag befejeződött a határzárak eltávolítása, az aknák felszedése. Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után megint kiéleződött a nyugattal való viszony, ekkor már a lehetséges konfliktus iránya délről nyugatra, Ausztria felé helyeződött át. A magyar kormány 1957. márciusában elrendelte a nyugati országhatár újbóli lezárását. A drótkerítés felhúzását és az újraaknásítást a műszaki egységek 1957. június 30-ára fejezték be, ezzel ismét leereszkedett a vasfüggöny. A műszaki sok 350 km két soros tüskés drótot kerítést húztak ki, 4 illetve 5 soros aknamezővel, benne 800 ezer darab taposóaknával. Mivel a drótakadályok állapota idővel romlott, s az aknák is veszítettek működőképességükből, az egész rendszert 1963-ra korszerűsítették, új típusú drótakadállyal és több mint 1 millió aknával. A vasfüggöny létének harmadik szakasza akkor kezdődött, amikor a határőrség országos parancsnokának és a belügyminisztériumnak javaslatára az MSZMP politikai bizottsága 1965-ben jóvá hagyta, hogy építsék meg a Szovjetunióban alkalmazott S-100-as elektromos jelzőrendszert, amelyet 1971-ig működésbe is helyeztek. Ezzel véglegesen el kellett távolítani az aknazárat és a drótakadályokat, megépíteni a jelzőkerítést, valamint a vadfogó kerítést. A rendszernek az volt a lényege, hogy ha a 24 voltos feszültség alatt álló kerítéshez valaki hozzáért, az riasztotta a legközelebbi határőrsöt. A 80-as évek hazai és nemzetközi változásai nyomán egyre erőteljesebben vetődött fel, hogy nem eléggé hatékony, rendkívül költséges, és nem utolsó sorban politikailag is indokolatlan az elektromos jelzőrendszer fenntartása. Ráadásul folyamatosan műszaki zavarok is kialakultak. Ezért a belügyminisztérium javaslatára az MSZMP politikai bizottsága 1989. február 28-án határozott a jelzőrendszer felszámolásáról. 1989. május 2-án Hegyeshalomban nemzetközi sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a 350 km hosszú magyar-osztrák határon megkezdődött az elektromos határzár felszámolása. 20 évvel ezelőtt, június 27-én Horn Gyula magyar és Alois Mok osztrák külügyminiszter Sopronnál személyesen is átvágta a vasfüggönyt. A világ számos országából érkezett újságíró előtt lezajlott demonstratív külügyminiszteri akció szimbolikus és egyben történelmi pillanat volt. Erre emlékezünk ma, 20 évvel a határnyitás után, tehát a magyar parlamentben kapcsoljuk az országházat.
Mind erőteljesebben sodort Európa újraegyesítése irányába, és ezáltal a kétpólusú szembenállás megszüntetése felé. Természetesen ennek a sodrásnak sok forrása, számtalan előzménye, tényezője és szereplője volt. enélkül alig ha sikerült volna felszámolni, a szovjet dominanciát megroppantani Kelet-Közép-Európában a pártállamot. Előzménye volt ennek a folyamatnak az 1953-as berlini felkelés, az 1956. évi magyar forradalom és szabadságharc, az 1968-as prágai tavasz és az 1980-as Gdanszki sztrájkok. De ugyanígy előzménye a szamizdatok, az emberi jogvédő mozgalmak, a zaklatásnak kitett aktivisták szívós küzdelme, majd a politikai ellenzék szervezkedése és bátor kockázatvállalása. A folyamatok a szovjet vezetést is a diktatórikus rendszer felülvizsgálatára szorították. Jogos tehát, hogy elismerjük mindazoknak a népeknek, szervezeteknek, személyiségeknek az érdemeit, akik az adott helyzetben a szabadság, a demokrácia megteremtése, a demokráciák önként vállalt szuverén együttműködése érdekébe cselekedtek. Kedves vendégeink, nekünk magyaroknak június 27 ilyen esemény volt. Jelezte, hogy a rendszerváltozás megindult folyamata visszafordíthatatlanná vált, annak nincs sem belső, sem külső gátja. De emellett rést ütött a német népet megosztó berlini falon, jelezte, hogy megszűnt a fizikai akadálya annak, hogy német családok, ismerősök, barátok tetszésük szerint felkereshessék és láthassák egymást. Tisztelt vendégeink, a szögesdrót nagyobb része addigra már eltűnt. Lebontását a határőrök által nem akadályozott önkéntesek már korábban megkezdték, majd kormánydöntésre a honvédség már hetek óta végezte. Annak ellenére, hogy a vasfüggöny átvágásának képekben megörökített aktusa az európai kontinenst ezen a szakaszon elválasztó technikai akadályok eltávolításának utolsó lépése volt, az akkori magyar és osztrák külügyminiszter közösen végrehajtott akciója a magyar-osztrák, a magyar-német, de azon túlmenően az összeurópai viszonyban egy új szakasz kezdete volt. Innen építkezett az új Európa lehetősége iránti bizalom. Bizalom és bizakodás, és az a hit, amiben osztozott egész Magyarország. Az a hit, hogy lehet választás a demokrácia, és ebben szilárd partnerek lesznek a demokratikus országok kormányai, pártjai és teljes közvéleményük. Ezért a vasfüggöny átvágásának pillanata messze túlnőtt egy kormányzati döntésen. Mögötte álltak a formálódó ellenzéki erők, a teljes magyar közélet, egy szóval a magyar nép. 1989. június 27. Olyan hozzájárulás lett az európai és az egyetemes szabadság és demokrácia ügyéhez, amelyre akkor és most is joggal lehetünk büszkék. Kedves vendégeink, ezért is köszöntjük megkülönböztetett tisztelettel az ülésünkön résztvevő, nagyon szívesen látott államfőket, kormányfőket, parlamenti elnök kollégáimat, az Európai Unió biztosát, az Amerikai Egyesült Államok delegációjának vezetőjét, a NATO parlamenti közgyűlés alelnökét és valamennyi külföldi és hazai vendégünket. Ők valamennyien a közösen vallott értékek, valamint a szabadon és szuverén módon választott együttműködés és szolidaritás jegyében fogadták el három magyar közjogi méltóság együttes meghívását. Tisztelt vendégeink! Barack Obama amerikai elnök levélben fordult a 20. évforduló kapcsán a magyar néphez. A budapesti jubileumi rendezvényről váratlanul távol maradó Hans Dietrich Genscher volt német külügyminiszter, levelet intézett ugyancsak a meghívás alapján. Ezen levelek tartalmát az emlékülés második részében ismerhetik meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, ünnepi megemlékezésünket ezennel megnyitom, és egyben felkérem Sólyom László köztársasági elnök urat, hogy tartsa meg beszédét. Elnök úr!
Tisztelt elnökasszonyok és urak, tisztelt ünneplő közönség, hölgyeim és uraim! Ma Budapesten Európa országainak képviselői és az Egyesült Államok Kongresszusának küldöttsége együtt ünneplik a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulóját. Június 27-e nyilvánvalóan szimbolikus dátum. A magyar-osztrák határnak az a pontja, ahol Alois Mok osztrák és Horn Gyula magyar külügyminiszter 1989-ben ezen a napon öltönyben, nyakkendőben, nagy kézi drótvágó ollóval átmesszették a szöges drótot, nyilvánvalóan szimbolikus hely. És az aktus maga is, amelynek a képe bejárta a világot, nyilvánvalóan szimbolikus tett volt. Minden nagy történelmi folyamatnak szüksége van egy emlékezetes eseményre, egy napra, amelyben lényege belesűríthető, amelyben belefuthatnak a sokféle előzmény szálai, és ahonnan kiindulnak a későbbi következmények oksági láncai. Sokszor éppen a történelmi következmények világítják majd meg, és teszik fényessé ezt a napot, amelynek teljes jelentőségét akkor aligha lehetett látni. Így van ez most is. A mai évforduló szép és fontos nap, de 1989 minden egyéb eseményével egyszerre kell szemlélnünk, és azok fényében kell értelmeznünk. A folyamat egészét tekintve június 27-e jogosan és méltán ünnep. Ünnepeljük Európa kettőosztottságának megszűnését. És minden adva van ahhoz, hogy ez közös ünnepünk legyen. A vasfüggöny egész Európát kettészelte. Nem csak baljóslatú, jelképes választóvonal volt, hanem fokozott éberséggel őrzött tényleges választófal. Tűzparancs, menekülés közben agyonlőtt emberek, tragédiák sokasága kapcsolódik hozzá. Az elvágott szögesdót olyan jelkép lett azonnal, amelyel az egész világ megértette, hogy mi történik itt Európa közepén. A többi volt szocialista országnak is megvan a maga határnyitása. Ám az Ausztria és Magyarország közötti határnyitásnak lettek olyan következményei, amelyek közvetlenül hozzájárultak Németország egyesítéséhez és Európa újrarendezéséhez. Ez adja meg a mai évforduló nemzetközi jelentőségét, emiatt kézenfekvő a közös ünneplés. Míg Magyarországon belül a vasfüggöny lebontása nem oka, hanem következménye volt a politikai változásoknak, kifelé a nemzetközi politikában döntő események forrása lett. A következményeket 1989. júniusában pontosan nem látta senki. A továbbiakban mégis amellett akarok érvelni, azt szeretném méltatni és ünnepelni, hogy egyetlen ország erkölcsileg helyes és bátor döntése, amelyet következetesen végigvisz, igenis jelentős pozitív következményekkel járhat a világpolitikában. Hölgyeim és uraim! A történet érthetetlen és a magyar politika teljesítménye értékelhetetlen a világpolitika változásai és különösen a Szovjetunió állapotának és Gorbacsov nemzetközi törekvéseinek ismerete nélkül. De a helyes megítéléshez mindenek előtt a magyar belpolitika eseményeinek összefüggésébe kell beilleszteni a határnyitást. Ebben a köszöntőben csak néhány kevésbé köztudott tényezőt tudok megemlíteni. A szokásos kérdés az, hogy Moszkva tudott-e a magyar határ lebontásáról, illetve később az NDK polgárainak nyugatra engedéséről. Kértek-e, kaptak-e magyarok engedélyt? És ha nem, miért hagyta Gorbacsov folyni az eseményeket? Mai tudásunk szerint Moszkvában mindenről tudomást szereztek, és nem foglaltak állást. A szovjetek nem szóltak bele már előzőleg Kádár János eltávolításába. Nem reagáltak az 56-os forradalom átminősítésére, ellenforradalomról népfelkelésé, pedig ez közvetlenül érintette a Szovjetuniót. Viszont sem Magyarországon, sem Lengyelországban senki, sem a kommunisták, sem az ellenzék nem lehetett biztos abban, hol a tűrés határ. És a szovjetek gondosan ügyeltek arra, hogy ezt ne is lehessen tudni. Ma úgy ítélik meg, hogy Gorbacsov nem engedhette volna meg magának a katonai beavatkozást, hiszen mind belső reformjaihoz, mind világpolitikai ambícióihoz a nyugat jó indulatára volt szüksége. És egyre inkább nem a birodalmi periféria fenntartására, hanem magának a Szovjetuniónak a létére kellett koncentrálnia, hiszen augusztus 23-án 100 000-ek élő lánca állt fel Tallintól Rigán át Vilniusig. És miközben a Brezsnyev doktrina egyre tudatosabban alkalmazott lebegtetése volt a leghatásosabb szovjet eszköz arra, hogy az európai befolyási övezetben a változások lassan menjenek végbe, hogy stabilizálja az itteni kommunista rendszereket, vagy legalábbis meghosszabbítsa fennmaradásukat. Emellett Gorbacsov és az európai reformkommunisták hittek abban, hogy a szocializmus ugyan átalakul, de megőrizhető és benne vezető szerepük fennmarad. A kerekasztalt tárgyalások résztvevőjeként tanúsítom, hogy, ahogy akkor mondtuk, az 1956-hoz hasonló vérontás elkerülése az egyik legerősebb közös álláspont az ellenzék és a kommunisták között. Ez pedig a szovjet tankok, a katonai beavatkozás mindenáron való elkerülését jelentette. Ennek a fenyegetését senki nem tudta figyelmen kívül hagyni. Ugyanakkor Gorbacsovnak ez a politikája találkozott a nyugati kívánságokkal. Ma már bőven dokumentálva van, hogy a szovjet pozíció kimélése, a status quo megőrzése, a nagyon lassú átmenet, a reformkommunisták kormányra kerülése volt Nyugat-Európa és Amerika érdeke. Például Kohl kancellár tette meg azt, amit Németh Miklós nem tett meg. A keletnémetek kiengedéséről ő tájékoztatta a haladéktalanul Gorbacsovot a Gimenichi titkos találkozó után. Hölgyeim és uraim, szerencsére az események gyorsan túlléptek ezen a politikán. Nem csak a volt szocialista államokban, hanem a német újraegyesítés kérdésében is. A másik fontos tényező, hogy 1989-ben Magyarországra nem csak az NDK-s polgárok menekültek. A Romániában élő, közel 2 milliós magyar kisebbség elviselhetetlen nemzetiségi elnyomásnak volt kitéve. És 1988-89-ben a Magyarországra menekülők száma áradattá vált. Elképzelhetetlen lett volna, hogy ezeket a magyarokat visszatoloncolják Romániába. Ez volt az indító oka annak, hogy Magyarország csatlakozott a genfi menekültügyi egyezményhez, és hogy napirendre került a szocialista országokkal kötött kétoldalú egyezmények felülvizsgálata. Mindez, hölgyeim és uraim, javára vált a magyar-osztrák határon feltartóztatott NDK-soknak is. Fokozatosan leállt a határsértés bepecsételése az útlevelükbe, és nem csak, hogy nem szállították őket vissza az NDK-ba, hanem azonnal el is engedték. Tisztelt ünneplő közönség! A magyar kormány teljesítményének értékeléséhez alapvető feltétel, hogy nem szabad a határnyitást, a rendszerváltás egyéb eseményeitől elszakítva önmagában bemutatni. Ugyanis az itthoni belpolitikai változások gyorsabbak voltak, mint a határnyitás eseményei. Amikor a két külügyminiszter június 27-én a Szögesdót átvágásával az egész világ előtt demonstrálta a politikai fordulatot, itthon már eldőlt, hogy minden feltétel nélküli szabad választások lesznek, amelynek eredményét a kommunisták elfogadják. Az erről szóló megállapodást bő 2 héttel korábban, június 10-én írták alá az ellenzéki kerekasztal és a Magyar Szocialista Munkáspárt képviselői. És még a határnyitással kapcsolatban állandóan felvetik a szovjet engedély kérését. Ezzel a sokkal inkább döntő lépéssel kapcsolatban ez fel sem merül. És meg kell mondanom, bennünk sem merült fel annak idején. Tudni kell azt is, hogy 1989-ben Németh Miklós kormánya nagy mértékben függetlenítette magát a pártközponttól. Az ellenzék a kommunista párttal tárgyalt. A politikai és a gazdasági rendszer megváltoztatásáról. A külügyek viszont a kormány hatáskörébe tartoztak, és a politikai egyeztetéseket is a kormány végezte. Az utódpárt mindmáig szívesen emeli ki az akkori kormánynak ezt az előremutató teljesítményét a rendszerváltás egészéből, holott a kerekasztalán, a politikai tárgyalásokon elkeseredett utóvédharcot folytattak az úgynevezett demokratikus szocializmusért. A teljes képhez tehát hozzátartozik a kerekasztal tárgyalások sorozata, vagyis a feltartózhatatlan és rohanó politikai változás, mint döntő keret és feltétel. Hozzátartoznak a határnyitás más szereplői is, és nem annyira az ellenzék néhány ötlete és happeningje a kelet-német kérdéssel kapcsolatban, mint például a kartondobozból felépített berlini fal lerombolása Budapesten augusztus 13-án. Az igazán kihagyhatatlan, a civilek által szervezett pán-európai piknik 1989. augusztus 19-én, amikor az első 600 NDK-s a passzívan maradt magyar határőrök között átjutott Ausztriába. És kihagyhatatlan a máltai szeretetszolgálat felbecsülhetetlen segítsége a kelet-német polgároknak, fizikai, lelki és politikai értelemben egyaránt. Ezt a teljes hátteret, a kerekasztal tárgyalásokat és a többi szereplőt is hozzá kell képzelnünk majd a beszédek után bemutatandó videóhoz. Vagyis, hölgyeim és uraim, világosan látnunk kell, a határnyitás, de még a kelet-németek kiengedése sem vezetett volna önmagában Európa kettőosztottsága megszűnéséhez. Hiszen a szöges dót leomlott, de a civilizáltá vált határ két oldalán két gyökeresen különböző rendszer maradt. Európa egyesüléséhez ennek a különbségnek kellett megszűnnie. És ez 1989-90-ben meg is történt. Hölgyeim és uraim, a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy milyen sok egyéni teljesítmény, véletlen, ellentétes erők, kiszámíthatatlan hatása eredményeképpen jöttek létre ezek a döntő történelmi események. Németh Miklós miniszterelnök külügyminiszterével és belügyminiszterével együtt következetesen vitte végig a gyakorlatban az utolsó konzekvenciáig a kelet-németek útjának szabaddá tételéig azt, amit a határzár lebontásának elhatározásával 1988-ban elkezdett. És a határozott vonal mellett aztán sok tanulsággal szemlélhetjük, hogy hogyan is történik a történelem. A magyar külügy- és belügyminisztérium, valamint a titkosszolgálatok összehangolatlan, ellentétes cselekedeteit, az apparátus szabotás akcióit, eltüntetett parancsokat, véletleneket, de emberi helytállásokat is, mint például Bella Árpád határőr ezredesét, aki a saját felelősségére nem avatkozott be a kelet-németek menekülésébe a pán-európai piknik alkalmából. És hogy az események résztvevői mennyire nem hallják meg a történelem száncsapásait, groteszkül mutatja, hogy az események sodrában, július végén, augusztus elején minden szereplő elment előre eltervezett kéthetes nyári szabadságára. Nem csak Németh, Horn vagy Pozsgai, de még az NDK budapesti nagykövete is. És miközben Gorbacsov elengedte Honecker kezét, és a kelet-németek nagy csapatokban jöttek Magyarországra, majd távoztak az NSZK felé, az NDK nagy erőkkel készült fennállása kerek évfordulójának megünneplésére, Fiszichár Erfolg 40 év siker mottóval. Tisztelt megemlékező közönség! A források megnyílásával a részletekről egyre többet fogunk tudni. A lényegen azonban, amelyet most közösen ünneplünk, ezek bizonyosan nem változtatnak. Hiszen a határnyitás napját követte a demokratikus fordulat, a szuverenitás visszanyerése a közép- és kelet-európai országokban. Követte másrészt Németország egyesítése. A korábban szöges dróttal elválasztott országok valóban visszatértek Európába. És sose feledjük, idézzük fel most is, hogy 20 évvel ezelőtt a szívünkben soha fel nem adott hazatérés, Európa egysége milyen átfogó és mindenkit lelkesítő eszme volt. Európa egységesüléséhez mindig is kellett egy nagy vízió, amely népeket ragadott magával. A háború után a tartós béke ígérete, a régi ellentéteken való felülemelkedés. 20 évvel ezelőtt a kettészakítottság megszűnése, az európai értékrend uralma az egész kontinensen. Mai közös ünneplésünk azt a kérdést veti fel. Megbecsüljük-e, nem tékozoljuk-e el ezt a 20 évvel ezelőtti nagy ajándékot? Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig szólásra kérem Horst Köhler elnök urat, a Német Szövetségi Köztársaság szövetségi elnökét.
Frau Präsidentin, Herr Präsident Sólyom,
Sólyom elnök úr,
Exzellenzen,
Exzellenciás hölgyeim és uraim, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim.
A
magyar szolidaritás és segítség felejthetetlen marad számunkra, németek számára. Ezekkel a szavakkal mondott Helmut Kohl szövetségi kancellár 1989. decemberében Budapesten köszönetet a magyar népnek azért a bátor döntésért, hogy az NDK polgárai számára az ország megnyitotta a nyugati határát. Ma szeretném a mai napon a magyar parlamentben megújítani és megerősíteni ezt a köszönetnyilvánítást. Minden német nevében köszönöm a magyar népnek az 1989-es jelzést, köszönöm a bátorságát és a kelet-német menekültekkel szemben tanúsított szolidaritását. És különösen a politikusoknak szeretnék köszönetet mondani, akik akkor Magyarországon olyan okosan előkészítették ezt a jelzést, és ezt meg is valósították. Lehetetlennek tűnt, hogy csak egy kis résnyire is megnyíljék a vasfüggöny. A vasfüggöny több mint 40 éven keresztül választotta el Európát, Németországot és Berlint. Elválasztotta a családokat egymástól, és megakadályozta az embereket abban, hogy egymáshoz találjanak. A népek újból és újból fellázadtak az elnyomás ellen 1953-ban, Kelet-Berlinben, 1956-ban, Budapestben és Pózenben, és 1968-ban Prágában. Azonban sajnos a tankok újból és újból eltiporták a szabadságvágyat, az embereket meggyilkolták ezért, bebörtönözték, vagy számüzetésbe kényszerítették. De a szabadság szelleme töretlen maradt, hiszen ez Európa szelleme. Éppen ezért a szabadságvágy új utakat talált és új kifejezési formákat keresett, például a cseh Charta 77-ben, amelyet Magyarországon és NDK-ban is nagy figyelemmel követtek számos támogatója volt, vagy említhetném a lengyel szolidárnyos mozgalmat, amelynek a világon számos követője, támogatója akart. Mihály Gorbacsov és kormánya elfogadta azt, hogy a népek vágynak a szabadságra, az önrendelkezésre és a békés egymás mellett élésre. A magyarok hazájukban bátran és okosan, lassan belülről gyengítették a régi gondolkodás módbástyáit. A párt nomenklatúra elvesztette hatalmát, és répésre próbálgatták azt, hogy mennyit tűr a változásokból a szovjet vezetés, és ezáltal bátorítva érezték magukat. Ennek a teljesítménynek a politikai megkoronása volt, amikor 1989. június 27-én Horn Gyula magyar külügyminiszter együtt osztrák kollégájával, Alois Mokkal a szöges drótkerítés a magyar-osztrák határon keresztül vágta. A bátor határnyitás felelősségét az akkori miniszterelnök Németh Miklós viselte. Ezzel bebizonyította, hogy nagy magyar és nagy európai. Köszönöm szépen Németh Miklósnak. A magyarok aztán a szabadsághoz vezető úton előre haladtak, hiszen már 1989. október 23-án a magyar népfelkelés, az 56-os népfelkelés évfordulóján kikiáltották az új magyar köztársaságot, és hatályba léptettek egy új demokratikus alkotmányt is. Ez bátorította az embereket az NDK-ban is, akik ebben az időben ott a szabadságért harcolta. És a békés forradalom az NDK-ban a német egységben teljesedett ki. Hölgyeim és uraim, mi németek az újraegyesítésünket mindig úgy tekintettünk erre, mint Európa egyesítésének részére. Éppen ezért számunkra magától értetődő dolog volt, hogy a német egyesítést összekötjük az európai integráció elmélyítésével és bővítésével. Kiálltunk amellett, hogy Magyarország és más közép-kelet-európai országok tagáváljanak az Európai Unióban. Szorítottuk partnereinknek és barátainknak, amikor teljesítették a csatlakozási feltételeket, és segítettünk nekik olyan formában, ahogy esetleg számunkra lehetséges volt. És együtt ünnepeltük velük a csatlakozásukat, hiszen meggyőződésünk, hogy most Európa újra magára talál az unió tagállamaiban, annak ellenére, hogy még sok tennivalónk van, sok munka vár ránk. Hölgyeim és uraim, minket e munka során az integráció folytatása során a világméretű gazdasági és pénzügyi válság visszavetett. Fájdalmasan felfedte azt, amit az egyes tagállamokban és az európai integrációs folyamatban is hamis kényelmi megoldásnak találtuk, mulasztásokkal, hibákkal elkövettünk. De ez a válság azt is bebizonyította, hogy milyen értékes az összehangolt cselekvés, például az egyes államok intézkedéseiknél, hogyha a konjunktúra élénkítésről van szó, és mennyire elengedhetetlen a közös cselekvés, például, hogyha a pénzpiacok és a bankszektor felügyeletének a javításáról van szó. A válság próbálgatja az erőnket, az akaratunkat, hogy erőfeszítéseket tegyük, és a közösségi szellemünket is teszteli. Olyan feladatok elé állít valamennyiünket, amelyet helyettünk senki nem fog megoldani. De meggyőződésem, hogy ki fogjuk állni, kiállhatjuk ezt a próbát, és ezáltal Európát erősebben összefőzök. Ennek során tekintsünk át, hogy mi mindent értünk már el az Európai Unióban. Az Európai Unió a jog és a szabadság térsége, amelyben 500 millió ember szorgalma és ötletei békés módon bontakozhatnak ki. Az Európai Unió a nagykorúságra épül, nem a gyámkodásra, az önálló felelősségre, nem az atyáskodásra, a szolidaritásra, és nem a nemzeti önzésre. Az Európai Unió az erejét az európai országok büszkeségéből és sokszínűségéből meríti, és azokból a tanulságokból, amit a történelemből levontunk, amely összeköti népeinket, és amely valamennyiünk javát szolgálja. Hölgyeim és uraim, büszkék lehetünk az európai modellre, arra a modellre, amely a teljesítőképességet a szociális kiegyenlítéssel köti össze. Ezt hiszem, hogy ezt nagyon öntudatosan kellene bevindünk az együttműködő világpolitika alakításába, hiszen erre szükségünk van a földrészünkön rendkívül sürgetően. Felteszem a kérdést, hogy tudatában vagyunk-e Európa előnyeiben, megfelelő módon ápoljuk és erősítjük-e azt, hogy a polgárok számára átláthatóbb legyen a határozott közösségi cselekvés. Ellenállunk-e annak a kísértésnek, hogy Európát tegyük bűnbakká olyan problémákért, amit tulajdonképpen saját magunknak kellene megoldani? és másfelől ellenkező előjellel elég energikus módon gondoskodunk-e azon, hogy az Unió csak azokra a feladatokra koncentrálhasson, amelyek valóban közösségi töbletet ígérnek. Hölgyeim és Uraim! A legutóbbi európai parlamenti választások minden esetre megmutatták, hogy az Európai Unió sajnos még messze nem elegendő módon mozgatja meg polgárait. Az európai politikai nyilvánosság sajnos még gyermekcipőben jár. Az egyes államok és a közösségi politikák és erőfeszítések sajnos még nem látványosan és nem hatásosan érnek egymásba. Tehát sok helyen kell még építkeznünk, nagyon sok hely van, ahol javítanunk kell a munkánkat az európaiak javára. Németországban, Magyarországban, mindenhol Európában. Vállaljuk ezt a feladatot, hogy otthonainkban, országainkban és európai szinten ezt elvégezzük, hiszen ez gyermekeink, unokáink, népeink és egész Európa érdekét szolgálja, és egyúttal lesz hasznos az egyetlen világunkban a békés egymás mellett élés érdekében. Vállaljuk ezt a feladatot. Hölgyeim és Uraim, még egy lépéssel tovább is mennék, tartozunk ezzel az erőfeszítéssel és helytállással, tartozunk ezzel saját magunknak, mint hazafi és mint az Európai Unió polgárai. Tartozunk ezzel az elnyomás ellenfelei és áldozatai emlékének, és tartozunk a nagy szabadság mozgalmaknak, amelyek 20 évvel ezelőtt Európában megnyitották a szabadságba az utat, és valamennyiünknek egy új közös horizontot tártak fel. Ezen az úton az első csapásokat, az első nyílást a magyarok nyitották meg. Tekintsünk ma hálával vissza, és holnap közösen haladjunk előre. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönöm szépen, elnök úr! Szólásra következik Heinz Fischer elnök úr, az Osztrák Köztársaság szövetségi elnöke. Elnök úr, bitte schön.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Staatspräsident von Ungarn, festliche Versammlung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Jahr
1989 év, és különösen az a bizonyos júniusi nap, amelyről tegnap Ausztriában is megemlékeztünk. Tehát ez az 1989, amely drámai, de végül is békés kimenetele, amely a mai összejövetel okaként szolgál, egész Európa számára történelmi jelentőséggel bír. Itt Magyarországnak különleges szerepe volt a 20 évvel ezelőtti eseményekben. Én is szeretnék a magyar vendéglátóinknak köszönetet mondani ezért a közös európai megemlékezésért. Ezért a közös európai megemlékezésre való meghívásért szeretnék köszönetet mondani, és el szeretném mondani azt is, hogy ez az esemény Európa további fejlődése szempontjából, történelmének alakulása szempontjából meghatározó volt. Természetesen nem derült égből érkezett villámcsapásként éltük ezt meg. 49 és 80 között számtalan kísérlet történt arra, hogy a kommunista diktatúrát Európa keleti részében meghaladja. Ugyanúgy, mint ahogy Köhler elnök úr is ezt az imént elmondta, én magam is az 53-as berlini, kelet-berlini felkelésre gondolok ennek kapcsán, az 1956-os magyar forradalomra is, amely szintén egy három évvel ezelőtti közös megemlékezésre adott okot, a prágai tavaszra is gondolok, a 77-es kártára, illetve a 80-as években a lengyel szabadságmozgalmakra, szakszereti mozgalmakra is. Sok bátor ember, sok nő és férfi áldozta fel életét ezen események kapcsán, illetve kellett éveken át diszkriminációt elszenvedjen bátorsága következményeként. Őkről is, őróluk is megemlékezünk itt most a mai napon. A határokon átlépő szabadságvágy és a megváltozott nemzetközi keretfeltételek, amelyek bizonyára Gorbacsov személyéhez is köthetőek, 1989-ben sikerhez vezettek. Mint ahogy a dominókockák dőltek össze egymás után a diktatúrák rövid idő leforgása alatt, és a demokrácia békés úton érvényre jutott. Hölgyeim és uraim, a 20 évvel ezelőtti események egyik tanulsága, éppen ezért különösen kiemelendő. Egyetlen egy diktatúra sem, legyen ez bármilyen megszilárdultnak tűnő is, nem érezheti magát igazából biztonságban. És ez mindannyiunknak, azt hiszem, hogy azt a reményt közvetítheti, hogy a jelenleg még szenvedők számára is véget érhet ez a szenvedés. Az 1989-es magyarországi események a demokráciát, az emberi jogokat, a jogállamiságot, illetve az emberi szabadságjog összességének kibontakozására okot adó események. Az iráni népnek is joga van arra, hogy a demokrácia megnyilvánuljon az országban, az ő demokratikus véleményük meg tudjon nyilvánulni. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezen a helyen egy kis igaz történetet is el szeretnék mondani. Bruno Kreisky saját tapasztalata okán mondta el nekünk gyakran ezt a történetet. Ő volt ugye az, aki 1990 nyarán elhunyt, de 89-ben még megélte az eseményeket. Amikor 1936-ban az illegális szociáldemokrata mozgalom tagjaként letartóztatást szenvedett el, és börtönbe zárták, egy illegális nemzeti szocialistával és egy illegális kommunistával kellett megosztani a celláját. És ahogy hárman ott voltak a cellában, és politizáltak egymással, a nemzeti szocialista viszonylag gyakran azt mondta, hogy nekem ez nem okoz különösebb megpróbáltatást, hogy bezárnak ide, hiszen hamarosan Adolf Hitler hatalomra fog majd jutni, és a nemzeti szocializmus iránt tett érdemeimet elismerik, majd szabadlábra kerülök, és jól fog majd menni sorra. A kommunista gyakran azt mondta, hogy lehet, hogy a te Hitlered valamikor hatalomra fog majd kerülni, de röviden azt követően Sztálin és a kommunisták el fogják majd söpörni őt. És azután érkezik el az én órám. Szabadlábra kerülök, és jól fogom élni életemet. Majd utána mindketten Bruno Kreiskyre tekintettek, és ő nem tudott Hitlerrel előállni, és nem is tudott Sztálinra hivatkozni. Sokkal inkább a demokrácia erényeiről próbált szólni. És a kommunista és a nemzeti szocialista kinevették. Ennek ellenére hamarosan már nem volt Hitler, majd később Sztálin sem élt már, és a demokrácia álma erősebbnek bizonyult, mint minden diktatúra. Hölgyeim és uraim, Európában nagyon hosszú ideig kellett várnunk, míg ez az álom valóságra vált, de valóságra vált. 1989-ben, tehát 20 évvel ezelőtt végre elérkezett ez a nagy pillanat. A kommunista rendszer összeomlásával olyan határok, amelyek évtizedeken keresztül bebetonozottnak tűntek, szinte egyik pillanatról a másikra megszűntek létezni, és felejthetetlenek számunkra azok a képek, amelyekről Sólyom elnök úr nagyszerűen szólt már. Felejthetetlen az NDK polgárok öröme, amit akkor láthattunk, tapasztalhattunk, amikor Magyarországot elhagyva Ausztriába érkeztek. A demokrácia ereje, az áldozati hajlandóság és a jelentős kockázat közepette megfelelő cselekedetek megvalósításába vetett bátorság ok arra, hogy Horn Gyulának, illetve Alois Maknak a nevét itt még egyszer megemlítsük, minden jót kívánjunk nekik itt is, és ezt a történelmi cselekedetüket méltassuk. Hölgyeim és Uraim, akkor, hogyha ezen alkalomból a közös európai demokratikus jövőnkre is utalok, és erre gondolok, akkor azt kívánom, hogy mindannyiunk országában a párbeszédre való hajlandóság, képesség, az a képesség, hogy egymásra odafigyeljünk, hogy a politikai határokon túlmenően hidakat építsünk, és bizalmat teremtsünk, hogy más véleményeket is elfogadjunk, és hogy a politikai ellenfelünket ne gyűlölettel fogadjuk, ne ellenségként kezeljük. Ezek nagyon fontos szempontok. Hogyha azt szeretnénk, hogy az 1989-es tendenciák továbbfejlődjenek, tovább kibontakozzanak, és hogy a demokrácia fáradtsága ne jelenhessen meg, ne tudjon elterjedni. Nagyon fontos ez a hozzáállás. Éppen a gazdasági válság közepette nagyon fontos a terhelés elviselésére alkalmas demokrácia megvalósítása és a bizalomteli európai együttműködés is az államhatárokon túlmenően is, de a politikai nézeteltéréseken túlmenően is. Ez számomra az 1989-es év öröksége is, ezt tovább kellene vinnünk egy jó jövő irányába. Köszönöm figyelmüket!
Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt vendégeink, szólása következik Tarja Halonen elnökasszony, finn köztársaság elnöke. Öné a szó, elnökasszony!
Madam Speaker, Mr. President, Mr. Prime Minister,
miniszterelnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kedves barátaim, 20 évvel ezelőtt a magyarok, a mi nagyon kedves nyelvi rokonaink voltak azok, akik elsőként átvágták azt a vasfüggönyt, amely hosszú évtizedeken át ketté vágta, ketté osztotta a népeket. 1898-ban felgyorsultak az események Európában. Valamennyi, sőt, nagyon sok országban elindult az együttműködés. Finnországban egy új Európa létrejötte, volt az a cél, amelyet már a korábbi ebbe során is magunk előtt összünk. Mi mindig is síkra szálltuk az emberi jogok védelme mellett, mert úgy éreztük, hogy ezek olyan közös érdekek, amelyeket védeni kell. Éppen ezért mi szívesen részt vettünk a szélesebb értelmi együttműködésben. Magyarország volt a példája annak, hogy van lehetőség arra, hogy már 1989-ben közösen vallhassuk ezeket a nézeteket. Azt hiszem, hogy érdemes egy pillanatra végig gondolnunk azt, hogy hova is fejlődött Európa az eltelt időszak alatt. Azt hiszem, hogy örülhetünk annak, hogy egyre nagyobb az együttműködés Európában, sokkal nagyobb, mint valaha is volt. Élénk az együttműködés, élénk az interakció államok és emberek között. Próbálunk közös megoldásokat találni a közös problémákra. Az Európai Unió közösen cselekszik, és természetesen ez jót tesz valamennyi tagállamnak. Sok más országgal jó az együttműködésünk. Ugyanakkor a jelenlegi helyzet Európában azért mégsem annyira rózsás. A gazdasági válság bizonytalanságot keltett az emberekben, az egyre növekvő munkanélküliség pedig próbára teszi a szociális stabilitást. Éppen ezért közösen és nagy elszántsággal kell dolgoznunk valamennyi tagállammal közösen, hogy megoldjuk a problémánkat, el kell érnünk, hogy toleránsak legyenek az országok a kisebbségekkel szemben, mind most, mind a jövőben. Európának felelőssége van a globális kihívások leküzdésében is. Tehát más országokkal közösen kell egy biztonság, a nemzetközi pénzügyi rendszer biztonságát és átláthatóságán őrködni. Tehát elkötelezettek vagyunk szociális értelemben is a társadalmainkkal szemben. Éppen ezért részt kell vennünk a válságkezelésben, és globális szinten kell cselekednünk. Azt hiszem, hogy példaértékű lehet az, hogy hogyan tudtunk összefogni a klímaváltozással kapcsolatban, annak érdekében, hogy megőrizzük a jövőt valamennyiük számára. Kedves barátaim, szívből jövő köszönetemet szeretném kifejezni magyaroknak azért, hogy vállalták a rendezvény megszervezését, és hogy házigazdái ennek. Nagyra értékeljük azt a döntést, amelyet 20 évvel ezelőtt hoztak. Mi már nem ellenségek vagyunk, nem egymás ellenében dolgozunk, hanem közösen. Úgyhogy szívből jövő köszönetemet szeretném a magyar népnek kifejezni.
Megköszönöm köztársasági elnök asszony beszédét, és kérem Danilo Türk urat, szlovén köztársaság elnökét, tartsa meg beszédét. Elnök úr.
Madam Speaker, President Sólyom László, Distinguished Presidents,
tisztelt elnök urak, excellenciás urak, hölgyeim és uraim! Most, hogy a vasfüggöny lebontásának 20. évfordulóját ünnepeljük, ez kiemelkedő esemény. 20 évvel ezelőtt Ausztria és Magyarország miniszterelnökei átvágták a vasdrótot, és ezáltal szimbolikusan is véget vetettek a hidegháború sötét korszakának, és lehetővé tették egy új kezdet eljövetelét Európa számára. Most 20 évvel később van mit ünnepelnünk, Európa sokkal egyesültebb, mint ez valaha is volt. A szabadság és prosperitás jellemző országainkat, illetve a szabadságjogok megléte. Ma az Európai Unió már messze túlnyúlik egy pusztán gazdasági szövetségnél, hanem ez most már egy intellektuális térré válik, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az egész kontinens további fejlődése megvalósuljon. Az ilyen pillanatok, mint most, azt hiszem, hogy alkalmasak arra, hogy végig gondoljuk azt, hogy az a megosztott Európa, amely a II. Világháború után kialakult, aki Churchill szavai szerint, amit 46-ban mondott, azt mondta, hogy from Szettintől Baltik, Triasztől az Adriáig leszállt egy vasfüggöny az országok közé. Tehát tulajdonképpen ez a kifejezés tőle származik, az ő választékos kifejezés módja volt az, amelyik először meghatározta azt az új felfelé jövő veszélyt, amely ezt jelentett. Mert történelmi viszonyban megosztotta az embereket, azok, akik a vasfüggöny egyik oldalán éltek, azok az elnyomásnak voltak kitéve, és a másik oldalán pedig nem. Tehát ez volt a megosztottság légenye. Vannak, voltak persze bizonyosan valamelyes puhább elemek, gondoljunk például Jugoszláviára, ráadásul az 1950-es évet követően elindult a diktatúrák egyfajta felpuhulása. Stratégiai értelemben nagyon fontos fejlemény volt ez, mert ez volt az első jele, és ráadásul emlékeztetője is annak, hogy a kommunizmus az nem örök, és hogy még ha meg korlátozott mértékben is, de a változások lehetségesek, és szükségesek is, és be is következtek. Természetesen ehhez néha drámai események voltak szükségesek, mint például az 56-os események is, amelynek tragikus következménye is voltak. Ugyanakkor az emberek úgy tűnik, hogy tanultak a történelemből és a múltból. Itt Budapesten azt hiszem, hogy érdemes felidéznünk azt, hogy 1980-as években, amikor az apró lépések, változtatások és reformok sora volt az, amely aláásta a kommunizmus egységes rendszerét, és ez vezetett el a vasfüggöny lehullásához, lebontásához. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a hidegháborúnak most már igencsak réginek túlnő korszaka mögöttünk van. A kommunizmus ledőlt, és most már Európának a másik felében is lehetővé vált az államok számára arra, hogy demokrácia útjára lépjenek, megszilárdítsák az emberi jogok védelmét, és olyan értékeket vezessenek be, amelyek az emberi jogokat védik. Ez olyan jog, amely minden ember és minden állampolgárt megillet. A kis országoknak is lehetőségük van korlátozás nélkül egyenlő partnerként részt venni közös európai hazánk építésében. Nem szabad soha többé parasztként vagy bábuként használni őket egy saktáblán. Tehát a mai Európában azt hiszem, hogy már világosá váltak az új irányok, de természetesen vannak ezért ennek ellenére aggasztó elemek is. Gondoljunk a nyugatlan vatkára, ahol a 80-as években dúló háború igencsak mély sebeket és hegeket ejtett azon országoknak a történelmén. Számos háborús bűnös még mindig nem nyerte el méltó büntetését. Egy egyesült és demokratikus Európa természetesen nem hagyhatja figyelmén kívül ezeket a kérdéseket, de természetesen semmire nincs gyors megoldás. A hosszú távú erőfeszítés vezethet csak sikerre. Az Európai Unió az egy hosszú távú projekt, egy hosszú távra szóló vállalkozás. De azt hiszem, hogy az régi kontinens Európa, amely folyamatosan változik, alkalmazkodik a 21. századhoz. Azt hiszem, hogy ez a folyamat azt is jelenti, hogy egyesülni kell, egyesíteni kell, össze kell hangolni a különböző víziókat. Tehát ugye, amióta felbomlott a Római Birodalom, azóta az európai kontinens különböző módokon volt így vagy úgy felszalvazva. Most már egy új globális rend az, amelyik uralkodik. Gazdasági, szociális, társadalmi értelemben is. És Fernand Braudel, a francia történész mondta, hogy ez egy olyan térségek egyesüge, amelynek a határai lassan változnak csak. Egy olyan folyamatban, amelyet Histoire de la longue durée-nek hív, tehát hosszan tartó történelemnek nevezett el. Tehát valóban a múltat sok különböző történelmi különbözőség jellemezte. Mindazonáltal mára átléptünk az új egység küszöbén, és ez azt jelenti, hogy a 20. századot úgy tudtuk lezárni, hogy már nem létezik a vasfüggöny. Sok más határt is lebontottunk ezzel az idő alatt, és a hidegháború következményeit elkezdtük felszámolni. Most már kelet-nyugat nem jelent más, mint irányokat, és most már tulajdonképpen ide-oda áramlanak a eszközök, emberek, még a krízis ellenére is. De természetesen Európának egy közös értékeket és alapelveket és közös győzelmeket elkönyvelő térségnek kell lennie. Természetesen a vezérlőelv, az emberi jogok védelme egy olyan Európában, amelynek határai egyre tágabbak. Ugyanakkor Európának meg kell nyílni a világ felé is. A maga felé forduló, magában néző Európa nem lehet olyan Európa, amely hosszan fenntartható. Képeseknek kell lennünk arra, hogy új partnereket találjunk, elsősorban az Egyesült Államok személyében, de nem szabad elfogadkeznünk a keleti országokról sem, Oroszországról sem. Egy új pán-európai, új összeurópai elrendezésre van szükség annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a biztonságát ennek a térségnek, hiszen ez is a jövő záloga. És hadd zárjam szavait az allan, hogy az, hogy lehullott, lebomlott az a vasfüggöny, az lehetővé tette a NATO bővülését épp úgy, mint az Európai Uniónak, de természetesen a folyamat nem ért véget, a jövőbe kell tekintenünk. És zárnám azzal, hogy Churchillnek egy másik idézetét mondom el, lehullott a vasfüggöny, vagy felemelkedett 20 évvel, nem vagyunk még a végén. Mi a kezdeteknek a végén vagyunk, és remélem, hogy ez mindjárt számára reménykeltő dolog. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Hans Rudolf Merz elnök úr következik, a Svájci Államszövetség elnöke szólása.
Frau Präsidentin, Herr Staatspräsident, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, der ungarische Volksaufstand von
1956-os magyar népfelkelés és annak brutális leverése a szovjet csapatok által akkoriban Svájcban példanélküli szolidaritási hullámot idézett elő. Több mint 13 ezer magyar menekült lelt országunkban új otthonra. Őket a svájci nép hősként fogadta. Ők és utódaik ma szívesen látott lakók országunkban, szívesen látott polgáraink. A magyar forradalom Svájc számára rendkívül emocionális és felkavaró eseményt jelentett a háború után. Akkoriban sok fiatal politizált. Én akkoriban 14 éves voltam, de világosan érzékeltem, hogy Kelet-Európában olyan értékekért folyt a harc, amelyek nekünk, svájciaknak is a legdrágábbak voltak. Az ország függetlenségéért és a polgárok szabadságáért. Tízesztendővel később ezt a szabadságvágyat a Brnói Egyetemen folytatott tanulmányaim során még mélyebben megismertem. Az 1968-as megszállás alatt egy szlovák barátot átcsempésztem a vasfüggönyön, aki a 2000 szavas manifestum egyik szerzője volt. Amikor 20 évvel később végre a kelet és a nyugat kezet rázhatott, ez éppen ezért akkor számomra egy különösen megindító fordulat volt. 1989-ben így tehát az vált valósággá, ami már 1956-ban is a cél volt. Nevezetesen az antidemokratikus rezsimek valódi felszabadulás. Ekkor a progresszív erők néhány hónap alatt képesek voltak a bebetalozatnak hitt háború utáni rendet felborítani. 1989. júniusában Magyarország nyugati határának megnyitásával döntő rést ütött a Vasfüggönyön. Ma gyermekeink és unokáink szinte már el sem tudják képzelni, hogy ez a határnyitás mit is jelentett. Európán belüli utazásaik során már útlevelüket sem kell megmutatniuk. 1989 sok lelkes protagonistája gyűlt itt ma össze. Köszönetemet fejezem ki nekik bátorságukért, és azért az előrelátásért, amit akkor bizonyítottak.
Europa ist heute wieder vereint. Was von 1989 im kollektiven Gedächtnis von uns allen bleibt, sind jedoch nicht nur die Tausenden von Menschen, welche überzeugen,
nem csak az a sok ezer ember, akik határokon és kerítéseken áttalogtak. 1989-ben ugyanis igazi lendületet vett a politikai hangulat is. Ma pedig a gazdasági és pénzügyi válság fényében ezt a hangulatot kívánom vissza. Alig ha van olyan ország, amelyet ne érintene ez a válság. Magyarországnak is fájdalmas lépéseket kellett tennie. Az 1989-es eseményeknek ilyen lendületre kell bátorítaniuk bennünket. A válság esély arra, hogy ismét a társadalmi és emberi értékek felé forduljunk az eddigieknél nagyobb mértékben. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a pénzügyi áramlatok és a pénzügyi tranzakciók mögött végsősorban emberek állnak. Olyan emberek, akik dolgozni szeretnének. Olyan emberek, akik a pénzpiaci válság idején megtakarítás, sőt, tulajdonukat veszítették el. Az 1989-es politikai erők megmutatták, hogy milyen célokat képes elérni az emberi akarat, ha, hogy őt idézzem, a szellem kellően megvilágítja. Köszönöm.
Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Most egy rövid dokumentumfilm következik az 1989-es eseményekről. Kérem, tekintsék meg!
Az emberiség történetének ritka boldog pillanatai.
Az emberiség történetének ritka boldog pillanataiban milliók életét nem az önzés, a gyűlölet, a nagyra vágyás, hanem a jó szándék és az önzetlen segítőkészség vezeti új utakra. 1989-ben Európa és Magyarország új úton indult el. 1989-ben megtörtént az elképzelhetetlen. A Magyar Népköztársaság kormánya június 27-én lebontotta az országot Nyugat-Európától elválasztó vasfüggönyt. Szeptember 10-én pedig megnyitotta határait a szabadságra vágyó és Németországba tartó kelet-német polgárok előtt. 1989-ben megtörtént a csoda. Európa újraegyesítése elkezdődött. 1989 a csodák éve.
Magyarország volt képes.
Man hörte ja schon im Mai 1989 davon, dass zwischen Ungarn und Österreich die Grenzanlagen schrittweise abgebaut werden. Und das war für mich schon das Zeichen, dass ich gesagt habe, ich bin damals im Umland von Berlin groß geworden, aber die Grenzanlagen dort waren zwar sehr schmal, aber das dort zu versuchen war zu riskant. Und deshalb habe ich gesagt, ich versuche es lieber über die ungarische grüne Grenze als über den Versuch zu wagen, das in Berlin zu starten, und dann das Risiko war einfach zu groß.
Egy német, kelet-német családot fogtunk el kora reggel, két pici gyerekkel, olyan három és fél éves kisgyerekek voltak ikrek. A szülők azok mérnökök voltak, az édesapa például autóvillamossági mérnök, és egész éjszaka kim voltak az erdőbe. És ugye harmat volt már, szeptember azért hajnalban hűvös, és ezek a gyerekek megbáztak. Lehetett látni rajtuk, hogy lázasak. És hívtuk a körzeti orvost, és az édesanyja nem akarta megengedni, hogy a gyerekeket megvizsgálja. Nem fogadták el a teát, mert mérgezett. Nem fogadták el az ételt, mert mérgezett. Ott kellett előttük megkóstolni mindent, hogy nem mérgezett. És akkor arra gondoltam, hogy tulajdonképpen milyen rendszer az, ahol a hatóságba nem bíznak az állampolgárok.
Führung war in diesem Moment, tat sie einen Schritt, wo wir ganz sicher waren, das ganze ungarische Volk steht dahinter. Nicht? Und das ist ja das Entscheidende, dass hier nicht die Regierung einen Schritt macht, und das Volk hat das ganz anders gesehen, sondern die Regierung, ungarische Regierung, war auch deshalb so stark, diesen Schritt, und stark genug, diesen Schritt zu tun, weil die Bevölkerung dahinter stand.
Im Hintergrund der Kirche 14 Büros waren, wo zunächst einmal Pässe ausgestellt wurden und Listen geführt wurden. Wissen Sie, dass die Pässe ausgegeben wurden im Beichtzimmer, weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben, wo sonst Beichte gehört wird, ist auch etwas, ein sehr netter Aspekt, sehr freundlicher Aspekt. Das hat die Staatssicherheit nicht gewusst, weil sie auf das Gelände in dieser Größenordnung nicht kam. Es gab einzelne Staatssicherheitsleute, die bei den Flüchtlingen waren, aber in die Kirche kamen die nicht rein.
Unvergesslich ist ja der sehr schwere Besuch für Dülahorn in Ost-Berlin, also versuchte die Ost-Berliner Führung davon zu überzeugen, dass es keine Alternative zur Grenzöffnung ging. In Deutschland ist das unvergessen. Und diese Öffnung der Grenze, das war mehr als die Freiheit für die vielen, vielen Flüchtlinge in Ungarn. Das war der erste schwere Schlag gegen die Mauer in Berlin und gegen die deutschen Grenzbefestigungen.
Um 19 Uhr war die Heute-Sendung, unsere Hauptnachrichtensendung. Also konnte ich um 19 Uhr mit der frohen Botschaft als Aufmacher in die Sendung gehen. Und dann haben wir einen Fernsehgerät, habe ich meine Kollegen gebeten, ein Fernsehgerät in das Lager stellen zu lassen, an dem Chiller von Böselager dann stand. Dort über das Fernsehgerät wurde für alle Menschen im Lager die Ansprache von Gyula Horn übertragen, die Chiller von Böselager live übersetzt hat.
Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, mely befogadja őket. Ez 00 órától lép érvénybe.
Das Erste, was ich sagen darf, ist ein Wort des herzlichen Dankes an die ungarische Regierung und an die ungarischen Behörden. Wir sind uns nicht zuletzt aufgrund unserer Gespräche in den letzten Wochen sehr wohl bewusst, auch ich selbst, welche Entscheidung die ungarische Regierung getroffen hat. Es ist eine Entscheidung der Menschlichkeit. Es ist eine Entscheidung der europäischen Solidarität. Und ich bin für diese Entscheidung sehr, 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 sehr dankbar.
Magyarország büszke rá, hogy a határtalan szabadság útján az első lépést megtéve utat nyithatott Németország újraegyesítéséhez és az Egyesült Európa megszületéséhez. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal és segítőkészségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 1989 a csodák éve lehessen Magyarországon és Európában.
Tisztelt vendégeink, hölgyeim és uraim! Most következik szólásra Günther Verheugen úr, az Európai Bizottság alelnök, és elnézést kérek alelnök úrtól az előző malőrért, az én forgatókönyvem szerint most következik ön szólásra. Alelnök úr, öné a szó.
Frau Präsidentin, Herr Staatspräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, also gewöhnlich drängt die Europäische Kommission sich nicht vor, aber in meinem Programm stand das tatsächlich etwas anders. Das Ereignis vor 20 Jahren, an das wir heute denken, ist das Symbol einer historischen Großtat.
Egy nagy történelmi szimbóluma, amely összességét tekintve mind a mai napig nem mindenütt került méltatásra. Ha ez a nagy történelmi cselekedet, amit Magyarország, Lengyelország, a csehek és sokan mások tettek, hogyha ezt kellően méltatnák, akkor az Európai Unió új tagállamai nem kellene, hogy oly gyakran lekezelő bánásmódban részesüljenek, hanem ebben az esetben mindenütt nagy gazdagodásként értékelnék őket, amint azok is. 1989-ben valamennyien gazdagodtunk azzal a tapasztalattal, hogy a népek vágyai beteljesülnek, hiszen a szabadság vágya tartósan senki sem tudja elnyomni. Aki pedig mégiscsak kísérletet tesz erre, aki erőszakkal kívánja a fenntarthatatlan viszonyokat fenntartani, az végül olyan emberekbe fog ütközni, akik puszta ököllel csapnak össze harckocsikkal, mint ahogy az néhány hónappal azután az esemény után, amire ma emlékezünk, a Baltikumban meg is történt. 1989-ben sok bizonytalanság volt a tekintetben, hogy hová is vezet az út. Voltak groteszk téves megítélések, amikre emlékszem, nyugaton például arra gondoltak, hogy egyfajta ütköző zóna jön létre a nyugat és a kelet között, egyfajta új közbülső Európa. És amikor erre az ülésre készültem, egy érdekes módon svájci részről közzétett dokumentációra leltem 1989-ből. A Varsói Szerződés tagállamai budapesti üléséről 89. novemberében, a fal lebontása után, ahol fegyverkezési terveket fogadtak el 2000-ig, 1990-ben intenzíven előkívánták terjeszteni a 35. évfordulóját a Varsói Szerződésnek, mint korábban nem is történt volna semmi. De már voltak olyan európaiak is, akik bátrak voltak, messzire tekintettek, és már vizionárius erővel és világos politikai iránytűvel felismerték, hogy ez a demokratikus változás Európa közepén esélyt kínál az igazi áttörésre, hogy a teljes európai egyesülést elérjük. Jacques Delors például ilyen volt, aki az Európai Unió akkori bizottság bizottsági elnöke volt, aki nagyban szerepet játszhatott, hogy sikerüljön a német egység, valamint a gyors és hatékony segítségre is lehetőség nyílt a fiatal demokráciák számára, hogy leküzdjék gazdasági nehézségeiket. Ma végre 27 ország közössége vagyunk, de 1989 üzenete még mindig nem került teljesen megvalósításra. Amiatt, hogy bátran nekilátnánk ezeknek a feladatoknak, nagyon gyakran látjuk azt a félénkséget, ami egy nagy történelmi teljesítményt, nevezetesen a bővítést, kicsivé érveli, és megkérdezi. Ismer ezeket az érveket túl sokat, túl hirtelen, túl gyorsan. Hölgyeim és uraim, az idő szabja feladatainkat, akár tetszik nekünk éppen akkor, akár sem. És nem termelési kvótákról volt szó tej vagy gabona esetében, és nem is arról volt szó, hogy hogyan osztunk szét pénzt különböző alapok között, hanem, hölgyeim és uraim, történelmi igazságosságról volt szó, és ha valaki...
Hogyha valaki úgy hiszi, hogy ezen a jövőben változni fog valami is, az téved, hölgyeim és uraim. Hiszen az emberek itt Magyarországon és a többi közép-kelet-európai országban nem véli úgy, hogy 89, illetve 2009 között eltelt idő túlságosan rövid volna arra, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozást kellőképpen megszervezik. És nem is vélik úgy, hogy rossz lett volna mindez. Ezt tudom, hogy Európában széleskörű támogatottsággal el az, hogyha azt mondják, hogy most már végre szünetet kellene tartani, kicsit le kellene lassítani a folyamatokat. Egy olyan tanúja vagyok az eseményeknek, aki maga igazolni tudja azt, amit most mondok. Nem mi magunk határozzuk meg ezeket a dolgokat, hogyha egy európai nép útra kell, mert hogy hozzá szeretne tartozni ezt a közösséghez, mert hajlandó arra, hogy az előfeltételeket teljesítse, hajlandó ezért küzdeni, harcolni, teljesíteni, akkor nincs olyan hatalom a világban, amely ezt a népet az Európai Unióba vezető útján feltarthatná ezt a törekvést, ezt a népet. Nem tudunk Európán keresztül húzni egy határt, és nem mondhatjuk azt, aki onnan jön, az már nem jöhet, aki viszont innen, az viszont jöhet. A játékszabályokat nem lehet kényünk kedve szerint megváltoztatni, nem lehet egyszerűen akadályokat magasabbra helyezni. Akkor, hogyha történelmileg igazságosak szeretnénk maradni, akkor nyitottak kell legyünk, szolidaritást kell tanúsítsuk, és ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha befele megerősödünk, és a reformjainkat végre megvalósítjuk. De még egy dolog van, hölgyeim és uraim, ez a közös Európa, ez az egységes Európa politikailag is kell, hogy értelmezze önmagát, és a világban azt a szerepet be kell, hogy töltse, amelyet jogosan elvárnak tőlünk. Az Európai Unió polgárai jogos igényel bírnak arra, hogy az unió a világ színpadon öntudatosan és egyenrangon jelenjen meg. Végre meg kell tanulnunk közös nyelven szólni. A 21. században 500 millió európai közös igazi nyelv nélkül nem maradhat. És aki a közös cselekvést az Európai Unióban megakadályozza, az valójában önmaga számára sem tesz jót, nem ér el semmit. Aki Európát gyengíti, az végül is önmagát gyengíti. A 89-es évek események hordereje, hölgyeim és uraim, annak idején talán nem ismertetett föl kellőképpen. Kortársak voltunk, tanuljai voltunk az eseményeknek, tapasztaltuk, de lehet, hogy nem értettük meg ezeket. Lehet, hogy nem figyeltünk oda kellőképpen, vagy berendezkedtünk már az adott viszonyokra. A saját szemünknek talán nem is hittünk. És egyszerűen talán el sem tudtuk képzelni azt, hogy a népek önmaguk lesznek majd azok, akik a jaltai láncokat lerobbantják magukról. Ez egy olyan tapasztalat, amit soha nem szabad elfelejtenünk. És ma is még kortanúi vagyunk mindazon eseményeknek, amelyek eljövendő változásokat harangoznak be. Hiszen még mindig vannak olyan emberek, akik a szabadságokért, a demokráciát, az emberi jogokért kénytelenek küzdeni. A történelem a maga útját járja be. Ha odafigyelünk, ha nem. A mai esemény
egy olyan aktusra emlékeztet, amely arra kényszerített bennünket, hogy odafigyeljünk, oda nézzünk, amely még egyszer tudatosítja bennünk azt, hogy a vasfüggöny megnyitása politikailag előd eseményekkel is bírt. Itt a szolidárnosra, a lengyel szabadságmozgalomra szeretnék mindenek előtt utalni, és arra is utal, hogy ez volt az első rés, amely a Berlin falon megjelent, amely a német egységet lehetővé tette, és amely megnyitotta az utat az európai egység előtt is. És éppen ezért nem csak a németek, akiknek nevében Köhler elnök úr szólt, hanem minden egyes európainak mély oka van arra, hogy a magyaroknak és a közép-kelet-európai népeknek köszönetet mondjon mindazért, amit ők értünk tettek. Köszönöm.
Megköszönöm a elnök úr beszédét. Felszólalásra következik Bronislav Komorowski elnök úr, a lengyel Szájm elnöke. Kérem, elnök urat tartsa meg beszédét.
Pani przewodnicząca,
tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök urak, vendégek! Köszönetmondással szeretném elkezdeni. Szeretném megköszönni Verheugen úrnak azért, hogy az Európa felszabadítási folyamatát teljes egészében figyelte, hogy észrevette, hogy a szabadságot minden egyes helyen kellett harcolni, egész Kelet-Európa szerte.
Historia, proszę państwa,
tisztelt résztvevők, a történelem olyan események halmaza, amelynek egyáltalán nem volt szükségre, hogy bekövetkezzenek. 89 a szabadság éve volt Közép- és Kelet-Európában. Németország újraegyesítése, Európa egyesítése, ez az év. És mindezek az események egyáltalán nem volt szükségszerű, hogy bekövetkezzenek. Egyébként érdemes ma emlékeztetni arra, ezeknek az események a 20. évfordulóján, a kommunista rendszer elbukásának 20. évfordulója alkalmával, hogy az akkori idők egyetlen szovjet kutató központja sem, szerte Európában vagy Egyesült Államokban, sem azt nem látta előre, hogy a kommunizmus el fog bukni, hogy a Szovjetunió szél fog hullani, hogy le fog bomlani a berlini fal, vagy a vasfüggöny, vagy azt, hogy ennyi nép Közép-Európában vissza fogja szerezni szabadságot. Senki, egyetlen egy szovjet kutató nem tudta ezt előre belátni, hogy a függetlenségért kinyújtják a kezüket a lengyelek, a magyarok, a csehek, a szlovákok, a románok, a bulgárok, a litvánok, lettek, észtek és az ukránok. És mégis, ez mind velünk megtörtént, és mégis a 89 év története tényleg megtörtént. És ez mind a népek szívosságának köszönhetően megtörtént, a bátorságnak és konkrét emberek bátorságának köszönhetően bekövetkezett, akiknek volt bátorságuk, hogy a saját és szomszédjaik szabadságáért felemeljék szavukat, akik képesek voltak arra, hogy kihasználják az akkori konjunktúrát, a szocialista rendszer szétfullásából eredő konjunktúrát. Hiszen az tény volt, hogy az a rendszer akkor teljesen csődbe ment már, gazdaságilag, erkölcsi szempontból és politikai szempontból is csődbe jutott. Érdemes erre emlékezni, hogy ahhoz, hogy Európában a vasfüggöny lehújjon, ahhoz, hogy a berlini fal ledőljön, ahhoz, hogy szabadok lehessünk és függetlenek legyünk itt Közép-Európában, először meg kellett dönteni a kommunizmust. A kommunizmusnak a hite, a mitoszának kompromitálódnia kellett, minthogy az a munkásosztály érdekeit képviselte. A Szovjetuniók el kellett veszíteni a fegyverkezési versenyt. Degradálódnia kellett Európa ezen részében a gazdaságoknak ahhoz, hogy a szabadságért tudjunk nyúlni mindannyian itt. Máma, A vasfüggöny lehullásának 20. évfordulója alkalmából, amit itt kezdtek el Magyarországon, érdemes emlékezni arra, hogy évtizedeken keresztül a mi népeink sajnos folyamatosan elveszítették a szabadságharcaikat. Drámai áldozatokat, véres áldozatokat hoztak ezért, hiszen így történt ez Berlinben 1953-ban. Így volt Lengyelországban, Magyarországon, Poznányban és itt Budapesten 1956-ban. Így volt Prágában is 1968-ban, és így volt a lengyel tengerparton Gdańskban, Szczecinben 70 decemberében, és így volt egész Lengyelországban 81-ben, amikor bevezették a hadiállapotot azért, hogy a szabadságharcot, a szabadságért folytatott mozgalmat leküzdjék, amit pedig egy 10 milliós hatalmas nagy szolidaritás mozgalom vezetett. Ezért is most itt állva önök előtt, nem csak mint a lengyel parlament elnöke, a demokratikus lengyel parlament elnöke, hanem mint a lengyel szolidaritás emberöltőjének képviselője, szeretnék azon büszkeségemnek és örömömnek hangot adni, hogy 89-ben a szabadságot mindannyian közösen tudtuk kiharcolni egy csodálatos, hatalmas, nagy, békés forradalom révén. Egy békés forradalom útján, amit egyébként összehasonlítva a népek tavaszával, a népek őszének is szoktunk nevezni. A szabadság visszaszerzése az egy folyamat volt. A mai napig nincs befejeződve. Ez egy folyamat. Lengyelországban mindig is büszkék leszünk arra, hogy nagy részben ez Lengyelországban kezdődött el. 89. márciusban kezdődtek el a kerekasztal beszélgetések. Azt irányoztuk, hogy kompromisszumra törekszünk a kommunista rendszerrel. 89. június 4-én kerültek sor az első szabad, majdnem szabad választásokra. És szeptember 12-én alakult meg az első nem kommunista kormány a szolidaritás egyik vezérének vezetésével. Mi magyarok és lengyelek, nekünk a történelmünkben van, és a mai hozzáállásunkban is a szabadság, mint a nép létezésének egyik alapvető kérdése szerepel. Mi lengyelek és ti magyarok emlékszünk rá, hogy közösen harcoltunk a szabadságért, akkor is régen 1848-ban is. Akkor, amikor egész Európán végig futott a népek tavasza hulláma, amikor Bemapó magyar és lengyel nemzeti hőssé nőtte ki magát. Emlékszünk erre, emlékszünk 56-ra is, amikor a poznányi lengyel munkások felkelését egy hatalmas nagy magyar forradalomi szabadságharc fegyverrel a kézben követte itt Budapesten és egész Magyarországon. Úgyhogy emlékezzünk arra is, hogy közösen győztünk, közösen harcoltuk ki a szabadságot 1989-ben. A történelem olyan tények és események halmaza, amely nem volt szükségszerű, hogy így következzenek be. Ezért, hogy ez mégiscsak mind bekövetkezett, legyünk hálásak az Istennek, a sorsnak és egymásnak kölcsönösen.
Ilyen a szabadság, ilyen Magyarország.
Köszönöm szépen, elnök úr. Végül szólásra következik Németh Miklós úr, Magyarország volt miniszterelnöke. Öné a szó, miniszterelnök úr.
Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Olyan eseményre emlékezünk, amely 20 évvel ezelőtt történt, és mégis elevenen él bennünk. Az emlékezést a száraz ténnyel kezdem. 20 évvel ezelőtt az általam vezetett kormány döntött a szocializmus szimbólumának tartott elektromos jelzőrendszer, más néven vasfüggöny lebontásáról. A döntéssel pártállástól függetlenül szinte minden magyar egyetértett, mert a vasfüggöny lebontása fontos lépés volt Magyarország nemzeti függetlenségének megalapozásában. A döntést a kormány anyagi pénzügyi megfontolásokkal indokolta, számítva az akkori szovjet érdekszféra részéről borítékolható kritikákra és ellenállásra. A vasfüggöny ugyanis a szovjet birodalom határán húzódott, a Baltikumtól egészen Iránig. A magyar döntés ezt a kényszerű Európát megosztó határt megszakította. A tiltakozás nem is maradt el. Az NDK akkori hadügyminisztere rögtön Budapesten termett és magyarázatot kért, amit megkapott. Mi szegény ország vagyunk, nem tellik a vasfüggöny régóta esedékes technikai megújítására. Az igazi ok persze nem anyagi volt. Miniszterelnökségem kezdetétől kormányom tagjaival együtt elkötelezettek voltunk az emberi jogok és a politikai szabadságjogok érvényesítése iránt. Csatlakozásunkkal a menekültekről szóló Genfi egyezményhez pedig megteremtettük azokat a nemzetközi jogi alapokat, amelyek ezután erre már köteleztek is. A döntés következményeinek mérlegelésénél világos volt. Számíthattunk egyfelől a magyar nép támogatására és a magyar ellenzéki pártok civil szervezetek egyetértésére, másfelől viszont a szocialista országok vezetőinek kritikájára, de ugyanakkor a nyugati világ szolidaritására is. Ezt a szolidaritást szimbolizálta, amikor Alois Mock, osztrák és Horn Gyula magyar külügyminiszterek felhatalmazásommal, kezükben a drótvágó ollóval, az egész világ szeme láttára július 27-én maguk is tevőlegesen részt vállaltak a határőrség által már hónapokkal korábban megkezdett munkában. Sajnálom, hogy koruk és egészségi állapotuk miatt ma egyikük sem tud részt venni a megemlékezésen. Az akkori események dinamikáját mutatja, hogy mire a két külügyminiszter odaérkezett, a határőrség már csaknem a vasfüggöny egészét elbontotta. Ezért egy részét a szöges drótnak vissza kellett igazítani azért, hogy politikailag és nemzetközileg is transzparens legyen a vasfüggöny lebontása. A szakmai technikai szempontok tehát megelőzték a politikát, ami persze máskor is kívánatos. Így napjainkban is az lenne. Az igazi kérdés nem az, hogy az akkori döntés mennyire volt merész és kockázatos. Az volt fontos, hogy a döntés új szakaszt tett nyilvánvalóvá a kormányzati politikában, amelynek már voltak előzményei, és amely azután széleskörű nemzetközi hatást váltott ki. A vasfüggönyön rés keletkezett Magyarországon, és ennek különösen az NDK állampolgárok számára volt üzenetértéke. 89 nyarán tömegesen döntöttek úgy, hogy a szokásos nyári szabadságról nem térnek haza, hanem Magyarországon várakoznak. Valószínű velem együtt voltak szabadságon, elnök úr. Számomra júliustól egyértelmű volt, az NDK állampolgárokat nem toloncoljuk haza. Az érvényes kétoldalú szerződés szerinti hazatoloncolás már nem illett volna abba a magyar kormányzati politikába, amely korábban már elismerte az emberi szabadságjogokat, amely nem toloncolta vissza Romániából érkező menekülteket, és meggyőző lépéseket tett a nyugat felé az elszigeteltség oldásától az együttműködés irányába. Ezen az úton olyan távolságra jutottunk, amelyet csak folytatni lehetett, és amelyről csak külső kényszer téríthetett volna le. Ma visszatekintve triviálisnak tűnhet, de higgyék el nekem, akkor nem volt az. Ha az NDK állampolgárokat nem toloncoljuk vissza, akkor ki kell engednünk őket a másik irányba. Több mint 100 000 ember esetében más megoldás nem jöhetett szóba. A kérdés az volt, hogy a feltételek hogyan teremthetők meg a tiszta megoldáshoz, vagyis a határnyitáshoz. A belbiztonsági kockázat minimális volt, nem kellett attól tartanunk, hogy a magyar lakosság tömegesen elhagyja az országot. Nyilvánvaló volt az is, hogy a döntés a magyar kormány támogatottságát erősíti, és az NDK menekültek számíthattak a magyarok szimpátiájára és mindennapos segítségére. Kozma atya vezetésével a máltai szeretetszolgálat kiemelkedő szerepet játszott a menekültek megsegítésében, amelyet ehelyről, kedves Imrém, 20 év után is megköszönök. Horváth István belügyminiszter vezetésével a határnyitás technikai részletei és belpolitikai akadályai is elhárultak. Ebben különleges értéke volt a kormány tudtával és hallgatólagos támogatásával, de civil szervezetek önálló szervezésében lebonyolított páneurópai pikniknek. Ez egyfajta tesztfunkciót is betöltött a szovjet politika bemérésére. Köszönet érte! Akadályt a magyar kétoldalú megállapodás jelentett. Ennek alapján arra a következtetésre jutottunk, ha felfüggesztjük a megállapodás néhány bekezdését, akkor a Genfi konvenció előírásai akadálytalanul érvényesíthetők. Nem felmondani, csak felfüggeszteni. Ebben ugyanis már volt gyakorlatunk, hiszen a Bős Nagymarosi Dunagát esetében is ezt tettük. A külpolitikai kockázatot vállaltuk a 89. július elején Bukarestben, a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testülete ülésének eseményértékelése alapján is. Ott bennünket, magyarokat és a lengyeleket egyes vezetők gyanakvással illettek és kezeltek. Aggodalmukat fejezték ki a több pártrendszer bevezetése és a nyugati külpolitikai orientáció miatt. Javasolták, hogy a következő őszi ülésen a magyar és lengyel fejlemények megtárgyalását tűzzék napirendre. Gorbacsov azonban, hál' Istennek, nem csatlakozott a kezdeményezőkhöz, így a javaslat hamvába holt. Vagyis úgy kalkuláltunk, hogy a Szovjetunió a határnyitásnál passzív marad. A bizonytalansági tényező Gorbacsov belpolitikai instabilitása volt, mert a kezdeti elégedetlenség és a személyét, politikáját érintő kritika jelei már látszottak. Mindezeket együttesen mérlegelve elmondhatom, hogy a vasfüggöny lebontása lehetővé tette azt, hogy 89. augusztusában a külügyminiszter, a belügyminiszter és az igazságügyi államtitkár meghallgatása után úgy döntöttem, hogy az NDK állampolgárokat kiengedjük Ausztria irányába, és ezzel az NDK-NSZK vitában az NSZK oldalára állunk. Vagyis amikor most a vasfüggöny felszámolására emlékezünk, akkor emlékezzünk a határnyitásra is. Ez pedig akkor vált lehetővé, amikor döntésemről tájékoztattam Kohl kancellárt és Genscher külügyminisztert, akikkel megállapodtunk abban, hogy Vranicki osztrák kancellárt is bevonva az előkészítő munkálatokba az NDK állampolgárok kiengedésének feltételeit közösen megteremtjük. Minden politikai döntés annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ezt a döntést mi maradéktalanul megvalósítottuk. Nem tettünk olyat, ami lehetetlen lett volna, de ami lehetséges volt, azt meg mertük tenni. Nagyon sajnálom, hogy a két volt kancellár egyike sincs ma közöttünk. Ennyi év elmúltával is köszönöm azt a támogatást és segítséget, amelyet személyesen tőlük kaptam. Ha tehetek ilyet, szeretném megkérni a jelenlévő két elnök urat, Horst Köhler és Heinz Fischer urakat, valamint Horst Elcsiket, Kohl kancellár, kiemelkedő érdemeket szerzett egykori kül- és biztonságpolitikai főtanácsadóját. Ha módjukban áll, mielőbb tolmácsolják feléjük köszönő mondataimat. Hölgyeim és uraim! A vasfüggöny 20 évvel ezelőtti lebontása olyan eseménysorozatba illeszkedik, amely a szovjet érdekszféra országaiban a politikai rendszer összeomlásához vezetett. A Magyarországon történtek azonban két ponton különböztek a többi volt szocialista országban zajló eseményektől. Egyfelől Magyarország volt az egyetlen ország, ahol egy történelmi igazságtétel, vagyis az 56-os forradalom rehabilitációja az akkori történések sodrában igen fontos szerepet játszott. Másfelől pedig a vasfüggöny lebontásával a menekültek nyugatra távozásának lehetővé tételével a magyar kormány döntően hozzájárult az NDK összeomlásához. Kohl kancellár szavait, miszerint Magyarország verte ki az első betondarabot a berlini falból, valamint másik híres mondatát, miszerint a brandenburgi kapu alatt a föld egy része magyar föld, azért idézik oly gyakran, mert a tényeket szemléletesen foglalja össze. Ez a magyar tett gyorsította fel azokat az eseményeket, amelyek a német egység megteremtéséhez vezettek. Egy kis ország, a mi hazánk, 56 óta immár másodszor nem csak saját maga, de Európa és a világ számára is történelmet írt. Büszke vagyok arra, hogy ezek a döntések hozzájárultak a két Németország békés egyesítéséhez és Magyarország nemzetközi tekintélyének növeléséhez. Sokan, nagyon sokan működtek közre Magyarországon, az NSZK-ban és Ausztriában abban, hogy megélhessük ezt a történelmi pillanatot. Jóleső érzéssel emlékszem vissza a magyar nép őszinte támogatására, beleértve az akkori ellenzéki pártok egyetértő magatartását is. Most is ehelyről is szeretném megköszönni kormányom volt tagjainak, a Bonnban és Bécsben akkor szolgálatot teljesítő nagyköveteinknek, valamint a Budapesten szolgálatot teljesítő misszióvezetőnek áldozatos, koordinált és egységes munkáját a siker érdekében. Hölgyeim és uraim, a vasfüggöny lebontásával megnyílt az út Európa egységesítése felé. Ez a folyamat azonban még nem teljesedett ki. Sok a teendő, és újabb veszélyek is jelentkeztek, amelyeket csak összefogva közösen tudunk leküzdeni. Újabb kihívások, teherpróbák elé nézünk. Bízom benne, hogy az európai értékek, a humanizmus, a tolerancia, az emberi méltányosság, az etnikai identitások kölcsönös tisztelete alapján a 20 évvel ezelőttiekhez méltó és kielégítő választ adhatunk rájuk közösen. Mindehhez sok sikert kívánok. Köszönöm a figyelmüket.
A Híradó vendége Oplatka András újságíró, történész. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Együtt néztük végig az előző jó pár beszédet, és láttunk egy filmet is. A rövid filmben azt láttuk fotón, amint öltönyben, nyakkendőben, ezt egyébként említették is egy korábbi beszédben, Horth Gyula átvágja a Szöges Zsolt utóbbi darabját, ami, mint kiderült, vissza kellett építeni, hogy legyen mit átvágni, ugye 20 évvel ezelőtt. És az előző beszédben Németh Miklóstól azt hallottuk, hogy én úgy döntöttem, hogy kiengedjük az NDK állampolgárokat. Ki volt itt a kulcs szereplő akkor a határnyitásban?
Németh Miklós egész egyöntetűen, ez kétség nem férhet. Akkor is, ha az utolsó 20 esztendőben Horn Gyula játszotta a főszerepet, és Németországban learadta az összes kitüntetést, az, amit Németh Miklós mondott, ő döntött augusztus 22-én arról, hogy kiengedik a németeket. Aznap délután volt egy nagyon szűkkörű kormányülés, ezen Németh Miklós hozta meg ezt a döntést. Na most azért már tisztázni kell valamit, és ez Németh Miklós beszédéből sem derülhetett ki egészen pontosan azok számára, akik ezzel a témával és korral nem foglalkoztak. Ha nem volt már vasfüggöny, akkor miért kellett a németeket kiengedni? Hát tény az, hogy a magyar kormány május 2-án nyilvánosan, különben sajtóértekezlettel kezdve kezdte bontani a vasfüggönyt. Június végére, mikor erre a Alojz Mok és Horn Gyula féle aktusra sor került, ahogyan említette, a vasfüggönyből már alig-alig létezett valami. De ez nem jelentette, több kijelentéssel ellentétben, amit ma itt elhangzott, azt, hogy ezzel kiengedték volna már akkor a keletnémet menekülteket, vagy menekülni akarókat innen az országból, hanem a magyar kormány álláspontja akkor még az volt, hogy a vasfüggönyt ugyan lebontjuk, de a határt szigorúan őrizni fogjuk tovább, ez nem lesz zöld határ, amelyen egyszerűen át lehet sétálni.
A tűzparancs akkor még érvényben volt?
Nem volt érvényben, csak önvédelemre. A magyar belépés óta a Genfi Nemzetközi Egyezmény, menekültügyi egyezménybe, tehát március közepe óta volt a határőrségen belül egy olyan rendelkezés, hogy csak önvédelem esetében.
Akkor erre utalt, gondolom, az előbb látom, éppen most látjuk egyébként ugyanabból a filmből részleteket, amelyet az előbb teljes egészében láttunk, és ott egy német menekült mondta el, hogy azért jöttek ide, mert hogy Berlinben átmenni sokkal kockázatosabb volt, mert ott valóban mindenkire rálőttek, akit észrevettek. Azért jöttek ide, mert hogy gondolták, hogy itt sokkal könnyebb lesz.
A tény az, hogy május 2-án, amikor bontani kezdték a vasfüggönyt, mint mondottam, ez nyilvánosan történt, jelen volt a nyugat-német televízió is. A nyugat-német televízió ezeket a képeket már május elején, akkor aznap frissében közvetítette, a este a kelet-német lakóság jó része is, amelyik nyugat-német televíziót nézett, értesült arról, hogy itt egy lyuk keletkezett a vasfüggönyön. A Horn Gyula és Mok féle akciónak annyiban volt gyakorlati jelentősége, hogy a televízió által, nyugat-német televízió által még egyszer ráerősített erre a kelet-német országban keletkezett benyomásra, hogy itt át lehet menni a függönyön, illetve a falon, de hát náluk fal Berlinben itt ez egy vasfüggöny volt, De hát ez felerősítette a Magyarországra áramló keletnémeteket, keletnémeteknek a sodrát, akik jó részben azzal a szándékkal jöttek, hogy innen Ausztria felé tovább menjenek.
Ez egyfajta előkészítése volt a pán-európai pikniknek, vagy ez egy teljesen külön kezdeményezés, és a kettőnek ilyen formán semmi köze nincs egymáshoz?
Előkészítésben a kettőnek egymáshoz nincsen köze. A pán-európai pikniknek az ötlete június közepén merült fel, amikor tulajdonképpen a vasfüggöny már bomlóban volt, épp azért, mert az volt a pán-európai piknik kezdeményezés mögött, ami Debrecenben az MDF köreiből indult ki, hogy ha most eltűnik a függöny, akkor ünnepeljenek egyszer a határ mellett, innen és onnan a két oldalon osztrák és magyar falvak lakói, akiket évtizedekig elválasztott egymástól a vasfüggöny együtt, és hogy egyszerűen fejezzem ki, de ezek voltak a szavak, akkor süssünk együtt szalonát a határon. Ebből keletkezett a pán-európai pikniknek az ideája, amelyet aztán a kormány, Németh Miklós kormánya, illetve kevesen tudtak a kormányon belül is erről, fölhasznált arra, hogy egy első kisebb határ áttörést, menekülést úgymond elősegítsen. Erről a piknik szervezői se tudtak amúgy, azért, hogy tesztelje, Németh Miklós is ezt a kifejezést használta, tesztelje a szovjet reakciókat. És miután a Szovjetunió csendben maradt, és semmi nem hangzott el, tehát ezt tekintették aztán a nagy határnyitás első próbájának.
És akkor, hogyha itt a Szovjetunió másképp viselkedett volna, tudom, hogy történelemben nincsen ha, de ha más lett volna a szovjet reakció, akkor a szeptember 11-i határnyitásnak, hát mondjuk ez akadálya lehetett volna.
Elképzelhető. Hát Németh Miklós nekem, én nagyon sokat beszélgettem vele, többek között nagyon sokakkal beszélgettem, mert én erre a témáról könyvet írtam. Németh Miklós azt mondta, hogy az ő számára ez a nap egyáltalán nem volt világos, hogy a piknik napja hogy fog végződni. Ő ezt rendkívül idegesen töltötte ezt a napot. Ugyanakkor Kárpáti Ferenc hadügyminiszter, aki akkor hadügyminisztertől azt mondta nekem, oly, mondtam a Miklósnak, hogy szovjet katona nem mer itt Magyarországon mozdulni, ha Moszkvából nem utasítják erre.
Mennyire volt ez a keletnémeteknek, akik ilyen kijutottak nyugatra gyakorlatilag, ez mennyire volt egy nagy élmény? Hiszen nagyon sok olyan képet láttunk itt is, fotókat, amint mennek át, és főleg mondjuk ez a berlini fal lebontásakor lehetett az arcokat látni, hogy meglett emberek sírtak. Hihetetlen bezártságban kellett ott élniük, amit mondjuk az én generáció már nem tud felfogni, ugyan én is csak 3 évente mehettem annó nyugatra, de hát ott hagytak egzisztenciát, munkát, mindent, a határon hátrahagyták az autókat, a csomagokat, egy hátizsákkal, hónuk alatt a két gyerekkel futottak át a semmibe, a bizonytalanba.
Az ő számukra ez nem volt annyira bizonytalan, mert azt ők tudták, hogy Nyugat-Németország mindenkit befogad, aki német származású, német anyanyelvű, hiszen a Német Szövetségi Köztársaság alkotmányának ez az egyik bekezdése, illetve preambulájában benne van, hogy ők minden németek a hazája. Tehát ők azért tudták, hogy egy egzisztenciálisan biztosított alapba mennek oda. Ugyanakkor a történelmnek egy bizonyos paradoxona azt, hogy ők persze augusztus végén, szeptember elején nem tudhatták azt, hogy nyugodtan otthon maradhattak volna, mert 3 hónappal később ő hozzájuk is más úton elérkezik a szabadság, de hát ezt nem tudhatták. Ugyanakkor én a képek, amelyeket ismerünk, hát óriási emóciókról, megint fölindulásról tesznek tanúságot, hát a pán-európai piknikről az átkerültek, megcsókolták a osztrák földet, mert hogy ez már szabad föld, és hát összeölelkező emberek és fiatalok, fantasztikus képsorozatok vannak erről, részben videófölvételek, részben fotók, ez egészen egyöntetű.
Mennyire gyorsította fel a szocialista rendszer szétesésének folyamatát a magyar határnyitás?
Én azt gondolom, hogy jelentősen. Én túlzásnak tartom azokat a magyar kijelentéseket, amelyek néha elhangzanak, hogy Magyarország egyesítette Németországot és Európát. Ez így nem áll. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy erők léteztek a háttérben, történelmi erők, a Szovjetunió gazdasági kimerültsége, az ideológia elhasználódottsága, a Szovjetunió előbb vagy utóbb szétesett volna, feltehetőleg egy olyan nagy hatalom volt, amely már messze-messze túl jutott a hatalom csúcsán, de az egész bizonyos, hát nehéz a történelemben valamit bizonyítani, mert nincs ellenpróba, de az én számomra elég bizonyos az, hogy a magyar határnyitás döntés az jelentősen felgyorsította ezt a processzust, ezt a folyamatot, amely akkor már úton volt.
Ufatka András, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. A mai programoknak, a megemlékezésnek azonban még nincs vége, hiszen a vasfüggöny lebontásának emléknapja tovább tart. Este 7 órakor az Operában díszelőadás lesz. Viszont hogyha a környéken járnak, akkor az Andrássy úton mindenképpen érdemes megnézni a holnap este 10-ig nyitva tartó történelmi fotókiállítást, az Andrássy út teljes hosszában 1989 legnagyobb eseményeit bemutató fotókiállítás, az MTI fotóarchívumából és híres fotósok archívumából összeállított képsorozatot láthatnak végig az Andrássy úton, úgyhogy érdemes hétvégén kilátogatni oda. Köszönöm, hogy velünk tartottak, híradó legközelebb este 6-kor a szokott időben, akkor is üljenek majd le a képernyők elé, viszontlátásra.
Nekünk szánt könyvadományokat megkaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Nyugodtan állíthatom, hogy ilyen értékes könyvadományban iskolánk nem részesült idáig.
Arcélek.
Szabó Zoltán könyvtáros, Genf.
Vasárnap délután 5 óra 40 perckor a Duna Televízióban.
Élete során minden harmadik ember megtapasztalja az aranyeres panaszokat. Háromható anyag egyedülálló kombinációjával a mastú enyhíti a szenvedést. A mastú kenőcs és kúp gyorsan csillapítja a fájdalmat és a viszketést, csökkenti a gyulladást, elősegíti a sebgyógyulást. Mastú és az ülés ismét felüdülés.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Fejlessze vállalkozása informatikai rendszerét, beruházás nélkül. Próbálja ki a T-Systems bérelhető, virtuálozó e-mail szolgáltatását, havidíjas konstrukcióban. Biztonságosan adatvesztés nélkül követheti céges levelezését és naptárját akár laptopján vagy mobiltelefonján. Virtuálozó e-mail. Bérelhető informatikai szolgáltatás a T-Systems-től. Regisztráljon online.
A problémák nem mindig oldódnak meg maguktól. Kisebb összegű gyors kölcsönért hívja a Providentet. 0640-50-50-50. 200 000 forintos 54 hetes kölcsön és otthoni szolgáltatás esetén a THM 262,44%, az éves kamat 26,77%. Provident, ha csak egy kicsi hiányzik.
SX4 Sedan. 515 literes csomagtérrel, 515 ezer forint árkedvezménnyel. Most akár 3 millió 75 ezer forintért.
Jó reggelt, Magyarország!
Collegio Italiano! Buongiorno! Minden belesvártok!
Megy tisztán, Pakisztán!
Hűtalma, gyorsan beértél!
Hoho, szlovákok! Trapacsi? Jól látok, horvátok, hogy vagytok?
Nemzetközi csapattal a hazai sikerekért. MOL. Magyarország világcége.